Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Fekete Károly református lelkésszel, a tiszántúli református egyházkerület püspökével Miklódi Márta beszélget.
A debreceni nagy templom nagyon híres, ikonikus épülete Magyarországnak. Azt mondják, hogy a kálvinista Róma.
Igen, hát ez Kazinczy Ferenctől ered ez a mondás, aki bár debreceni diák is volt, de sokszor bosszankodott a város miatt. Nagy vitája volt Csokonaival nyelvújítás tekintetében is, és ő sütötte egy kicsit gúnyorosan Debrecenre ezt a nevet, úgyhogy én inkább jobban szeretem azt, hogy mondjuk a magyar Genf, vagy a Szabadság űrvárosa, ahogy ezt éppen Kossuth mondta. Hát sok jelző van, ez van, akinél a büszkeség tárgya egyébként, mert tényleg 21 református gyülekezetünk van, kiváló intézményekkel, oktatási, szociális intézményekkel bírunk, de pont ebből a nyakas kálvinistaságból kellene kivetkőzni, hogy egy olyan aktivitást legyen, amelyik nem a múltban keresi a maga boldogulását, vagy azzal vigasztalja magát, hogy voltunk valakik, hanem nekem is, mint egyházi vezetőnek az a célom, hogy a jelenben tudjunk olyan aktív keresztény életet élni, amelyik használ a városnak is, amelyik össze tud fogni a testvérfelekezetekkel, és amelyik hordozza azt a református tanítást, amit elhallgatunk, akkor más nem fogja megszólaltatni. Ez a múlt, ez valóban ma is kötelez. Nem csak azért, mert nagyon sok minden történt, történelmi esemény is a nagy templomban, hanem azért, mert nagyszerű ökumenikus alkalmaknak is helye a nagy templom. Kisugárzása van az egész Kárpát-medencére. Ez azért sokkal komolyabb dolog annál, mint hogy mondjuk egy ilyen kazincis, gúnyoros mondást az ember ismételgessen. Aki fölveszi a szájára ezt, hogy Debrecen a kálvinista Róma, annak azért tenni kell azért, hogy ezt kimondhassa, és akkor lesz hiteles, hogyha inkább hozzátesz ehhez, és nem csak belőle szeretne élni. Úgyhogy a kollégáimat is szoktam óvni attól, hogy ezt akkor emlegessük, amikor ennek helye van, meg amikor föl tudunk nőni a feladathoz. Mert Kálvin is nagy név, Róma is nagy hely, úgyhogy van még mind dolgoznunk, azt hiszem.
Nagyon fontos esemény volt 2009. május 22-e, a Kárpát-medencei Református Egység napja. Ennek a 10. évfordulját 2019-ben ünnepelték, és valóban egy komoly ökumenikus esemény volt, ahová különböző felekezetek tagjai és küldöttségei is ellátogattak.
Nagyon fontosnak tartjuk Debrecenben is, a Tiszántúlon is azt, hogy akik határosak vagyunk a Királyhágó melléki egyházmegyével, és így Erdéllyel is, illetve a Kárpátaljai egyházkerülettel, nekünk ott olyan testvéreink vannak, akiknek nagyon fájt a 2005-ös leszavazása annak a határok fölötti nemzetegyesítésnek, ami már akkor szóba került. És igazából ez adott lökést annak, hogy 2005-től egy hosszú előkészítő folyamat indult meg, hogy tudjuk úgy összerendezni az egyházi szabályrendeleteket, az egyházi törvényeinket, amelyek adott államokban elfogadást nyertek, meg az egyházi rendünket, hogy mi Kárpát-medencei szinten tudjunk a közös dolgainkról beszélni, és azokért tenni, munkálkodni. És 2009-re megérett a helyzet arra, hogy az öt országban, az öt környező államban szétszóródott, de egy tömbben élő reformátusok egyesüljenek, és azóta is évente találkozunk. Hát a pandémia ebben is megakadályozott bennünket most, de május 20-21-22-én Gyulafehérváron és Nagyenyeden fogunk találkozni. Most az Erdélyi Egyházkerület lesz a vendéglátó. 19-ben Debrecenben volt valóban ez a jubileumi összejövetel, és nagy erőt jelent, amikor 65 Kárpát-medencei egyházmegyéből a vezetők együtt vannak, és úgy tudunk napi ügyekben is gondolkodni, hogy annak a döntésnek az eredményét, következményét mi Kárpát-medencei szinten próbáljuk értelmezni. Most, amikor Kárpátalján háború van, olyan összefogás mutatkozott meg a testvérgyülekezetek részéről is, nem csak országosan, hanem kifejezetten református oldalról is, ami azt gondolom, hogy példaszerű. Pont az én egyházkerületem az, ahol az öt határátkelő hely van, a környező gyülekezetek, a segélyszervezetek, lelkipásztorok olyan megható és folyamatos jelenléttel vannak, amire én példát nem láttam még. A hit ereje az kötelez bennünket, és teljesen mindegy, hogy oroszul, ukránul, magyarul beszél az illető ember, embertárs, fele barátunk, akin segíteni kell, vagy úgy, hogy ott helyben, vagy tovább segíteni, hogyha tovább akar menni. Én nagy tisztelettel vagyok a határsávban levő gyülekezetekért, mert példamutató munkát végeznek.
Nincsenek ilyen esetben határok, átnyúlik a hit minden határon, és a tényleg testvéreink minden keresztény embertársunk felé. Még egy pillanatra visszatérnénk a nagy templomhoz, hiszen Debrecen kétszer volt az ország főváros, és nagyon fontos szerepet játszott az Habsburg trónfosztásban. Kossuth Lajos széke ma is ott megtekinthető a nagy templomban, és mindig van rajta virág.
Igen, a nagy templom turisztikai központ is, és Kossuth Lajos 1849. január elején érkezett a városba, és tulajdonképpen vele együtt az országgyűlés is, úgyhogy a kollégium oratórium terme volt a üléseknek a színhelye, és április 14-ére elkészült a függetlenségi nyilatkozat, amit Kossuth úgy tervezett, hogy majd az országgyűlés színe előtt az oratóriumban ismertet és kihirdeti, de Debrecen népe követelte, hogy ne ebben a 4-500 fős teremben hirdesse ki, hanem a nagy templomban, ahol több ezer ember lehetett jelen, és 1849. április 14-én megtörtént ez a nagyon fontos mozzanat, hogy függetlenné nyilvánította az országot, és a Habsburg ház trónfosztását kihirdette. Egy debreceni polgár ajánlotta föl a székét, és valóban ez a műemlékszék, ez egyéb relikviákkal, Kossuth bankókkal, a függetlenségi nyilatkozat szövegével és Kossuthoz kötődő tárgyakkal ott van, ahogy befelé megyünk a baloldali szen, megtekinthető, megkoszorúzható adott esetben. Ez megint csak kötelezi az embert arra, hogy amikor a nemzetügyéről van szó, akkor Debrecen egy kicsit másként gondolkodik, mint az ország más tájai. Ez a történelmi esemény, ez máig ható. És nem nagy szavakat akarok mondani, hanem ez tényleg így van, hogy Debrecenben egy március 15-e mindig más. Én emlékszem arra, hogy a kollégiumnak a főlépcsőházában áll Petőfinek egy nagy méretű szobra. Tulajdonképpen annak a szobornak a gipsz eredetie, ami itt Budapesten a március 15-e téren áll, ennek a szobornak a tövében énekeltük a Járdányi Pál Föltámadott a tenger című feldolgozását Petőfi versére. Az, ami hátborzongató, amikor ott megszólal, és zeng az egész kollégium, az árkádok alatt is terjed a hang. Abban olyan erő van, hogy az egész Kossuth hagyomány, az oratórium előtti freskók, amelyeken a 48-as események szerepelnek, és 1938-ban festette Gábor Jáni Szabó Kálmán, a kollégium festőművész rajztanára ezeket a freskókat. Az, ami egészen más töltést ad, és elkíséri az embert egy életen keresztül, ha kollégiumi diák volt.
Egy szívvel, lélekkel énekelték. A nagy templom mellett egy 200-250 éves cserje is található, ami már nem cserje. És itt egy emléktábla is van. Ennek nagyon szép története van.
Igen, a reformáció korát idézi meg. A Debrecen reformátorai közül mindig Mélő Szűhász Pétert emlegetjük a legtöbbet. Huszár Gál, Szegedi Gergely és társaik mellett. De igazából korábban kezdődött a történet, mert Enyingi Török Bálint küldött pápáról a már reformáció által megérintett területről egy Bálint pap nevű lelkipásztort, aki a reformáció híve volt. Ő találkozott a legenda szerint Ambrus paptársával, és azt mondta neki a katolikus pap kollégája, hogy akkor lesz a ti vallásotokból valami, hogyha ebből a veszőből, ebből a botból fa lesz. Ez egy lícium vesző volt, letűzték, és az a líciumfa most is áll, minden tavasszal kizöldül, tényleg karvastagságú már a fő törzse. Ez a legenda ott meg is van örökítve egy táblán a arajáróknak. Ez a fa belefonódott a régi nagytemplomi lelkészlaknak a vas rácsába, ami az ablakot védte, de ez valóban egy 200-250 éve lebontódott ez a ház. Ennek a helyére épült a mostani püspöki székház, az egyházkeret székháza. De hát a legenda él, és a református egyház is remélem, hogy virul Debrecenben, úgyhogy igaza lett a legendának, hogy csak kizöldült ez a fa, és ezt a lícium bokrot pedig féltve őrizzük, be is van szépen kerítve, és védett műemlékfaként áll a nagy templom oldalában. De a jó békesség meg megvan a katolikus testvérekkel, Paránki Ferenc püspök úrral is, és Kocsis Fülöp érsek metropolitával is havonta rendszeresen találkozunk, körbejárjuk egymásnak a parókiáit, hivatalait, ott tartjuk a megbeszéléseinket, imádkozunk közösen, és nagyon sok rendezvényen együtt jelenünk meg, mutatva azt, hogy a 21. században nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy külön-külön éljük a magunk sajátos keresztény világát, vagy felekezeti életét, és bántsuk egymást, hanem nagyon sok ügyben úgy kell föllépnünk együtt, megmutatkozni, hogy a kereszténység elegendő erővel rendelkezik ma is ahhoz, hogy tegyen ezért a világért, tegyen a városunkért, tegyen azért a békességért, amelyik akkor derül ki, hogy mekkora érték, amikor elvész. Amikor jön a háború réme, mint ahogy most is, hogy az ember 100-200 kilométerre a határtól, ahogy Debrecen is fekszik, a háború zajától, hát nem gondoltam volna, hogy ilyen időket érünk meg. Két olyan világháború után, amelyik megtaníthatta volna az emberiséget arra, hogy mibe kerül egy-egy harc. Most szörnyű látni a képeket, hogy városok válnak semmivé. Mikor lesz ott élet? Teszi fel az ember magának a kérdést. Úgyhogy amikor az első lehetőséget meg tudtuk keresni, akkor a négy magyarországi református püspök kiment a kárpátaljai lelki pásztorokhoz, ahol nekünk olyan 80 körüli lelki pásztori karunk van a 100 gyülekezetben, és erősítettük egymást Beregszászon, mert a pásztor nem hagyhatja el anyáját. És ezt hősiesen teszik is a kollégák, és imádságos szeretettel gondolunk rájuk, hogy azt a nyomást, amit főleg lelkileg jelent a háború, Kárpátalján is kibírják, és ugyanúgy menekülteket fogadnak ők is, mint ahogy mi is, mert az első állomás az a Kárpátoknak ez az oldala, ahol már a mieink élnek.
A fizikai segítségen kívül természetes, hogy imába foglaljuk, és kérjük az Úristen segítségét valóban, mert ő az, aki mindent megtehet az emberi erőfeszítéseken felül is. Tehát nagyon-nagyon imádkozunk a békéért, és a testvérek békéért. Hogy aztán hogy fog alakulni, az bizony már megint az Úristen tervében le van írva, mi még nem tudjuk. Püspök úr, a következő kérdésem, hogy most pünkösd felé közeledünk, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe felé. A Szentírás nagyon sok helyen megemlíti a Szentlélek munkáját, kiáradását. Mikor Jézus Krisztus mennybe ment, akkor azt mondta, hogy pártfogóul fogja nekünk a Szent Lelket elküldeni. Az apostolok megkapták ezt a Szent Lelket, tudjuk a Szentírásból. A kérdésem az, hogy a mai ember hogyan kapja meg ezt a Szent Lelket? Kérni kell? És ha megkapta, akkor a Szent Lélek milyen munkát tud elvégezni benne?
A Szent Lélek egy titokzatos erő. Az a paraklétosz, amit az Új Szövetség említ, János evangélista is, és a apostolok cselekedetőről ott könyv is, a mellénk álló, a bennünket vigyázó Istennek az ereje, aki akkor is mellettünk van, amikor mi nem akarunk róla tudomást venni. A Jóeli prófécia azt mondja, hogy kitöltök lelkemből minden, a szolgálóra, szolgálólányra, férfira, nőre, már nem csak egyszeri, különleges alkalmakkor, mint a proféták idejében, vagy az ószövetségi nagyok idejében, hanem ez a kiáradás mindannyiunk lehetősége, hogy ezt az erőt az ember fölfedezi-e az a legkomolyabb kérdés. Akit megérint, amikor olyan helyzetbe kerül az élete, hogy tényleg nincs már reménység, és az eszemmel, a szívemmel is azt érzem, hogy bennem nincs erő ahhoz, hogy tovább lépjek. És akkor jön valaki, és tudatosan mondom, hogy valaki, nem valami, nem valaki, aki az embert kiemeli ebből, az olyan megmagyarázhatatlan élmény, hogy mégis van tovább. És ennek a fölfedezése, az az én szememről való pikkely lehullásnak a pillanata, amikor az ember rádöbben arra, hogy nem csak nézek, hanem látok is, hogy nem csak tehetetlenkedek, hanem valahogy megjön a megoldás. Ez a legnagyobb gyöngyszem az ember életében, amikor erre rájön, hogy ez az erő, hiszen a Szentlélek dynamis, olyan energiákat tud felszabadítani, ami az embert át tudja formálni. Az Isten Szent Lelke már az Új Szövetségben is úgy működött, hogy voltak jelei, emlegetjük is a szélzúgást pünköskor, a tüzes lángnyelveket, amelyek megjelentek a apostolok feje fölött. De én azt gondolom, hogy az a hétköznapiság, ahogyan meg tud jelenni nekem, bármelyikünknek, az ezek nélkül, a különleges jelek nélkül is megtörténhet. Sokszor az ember olyan hatalmas dolgot vár, valami olyan csodát, ami látványos, ami még a leghitetlenebbet is megtéríti. És nem vesszük észre, amikor ez az erő, ez a maga természetességével adatik. A lélek nincs pünkösd ünnepéhez kötve, hanem szabadon megérinthet bennünket. És éppen ez a hétköznapiság az, hogy ha Jézus azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, akkor ez az Isten Szent Lelke által lehetséges. És ebben a hétköznapiságban vannak azok a csodálatos erőforrások, amelyekre nekünk óriási szükségünk van. Mert a hétköznapokban vagyunk a leggyengébbek. És ott érnek bennünket olyan kísértések, vagy olyan bajok, amelyekből az ember szeretne kilábalni. Az ünnepnapokon, meg amikor az ember a csúcspontra jut, valamilyen öröme van, akkor sokkal nehezebb észrevenni ezt a belső erőt. Amikor a nehéz napok jönnek, ott derül ki, hogy megmozdul-e bennünk az az erő, amelyik nem azokat a szavakat mondatja ki velünk, amiket egy lélektelen ember mondana, és nem olyan cselekedetekre ragadta bennünket, amit az ész diktálna, hanem ott jönnek azok a jó tétemények, amikről még én se tudom, hogy én erre képes vagyok. És képessé tud tenni. Mert ez az erő, ez működni tud. Nagyon csodálatos az, amikor egészen fiatalokban történik ilyen, és nagyon csodálatos ugyanígy az, amikor egészen idős emberekben történik ez. Nincs korhoz kötve, korosztályhoz kötve. A szükségállapot, ahhoz igen.
Tud egy példát is mondani erre?
Igen, a beteg látogatások alkalmával nagyon sokszor előfordul, hogy én úgy igyekszek oda menni, hogy próbálok majd vigasztalni, erőt önteni a betegbe, együtt imádkozni úgy, hogy érte, és az ember megszégyenül, amikor a betegágy mellett ülve én kapok attól az elesettől erőt, olyan indítatásokat, amiktől nem kimerülve, vagy elszörnyűködve attól a fájdalomtól, amit lát az ember, hanem még ő ad nekem, és hogy ezt milyen erővel cselekszi az, aki mondjuk az ágyából nem tud fölkelni, de a bizonyságtételén keresztül meg tud erősíteni, megvidámít. Úgy, hogy én azt hittem, hogy minden szomorú és minden a halálról, vagy a halál előtti stádiumról beszél. És nem ez történik. Ez valami megmagyarázhatatlan erő, mert orvosilag ott van a lelet, hogy mi vár rá, hol tart a betegségében, mit kell, hogy átéljen, és lehet, hogy a teste érzi is, de valahogy a lelke az nem erről beszél. Ezek megmagyarázhatatlan események, amikről az ember kicsit dadogva is beszél, mert azt, aki nem éli át, az nem tudja. Aki viszont átéli, annak már nem lehet bemagyarázni, hogy nincs is ez az erő, meg a Krisztus lelke az nem is működik. Ezekről az ember csak csodálkozva néz, azt mondja, hogy hát hidd el, hogy én pedig érzem. És ezeket a gyöngyszemeket nem is szabad odaadni semmiért, mert ezek nekünk olyan bizonyságok a lélek erejéről, ami nem nagy csodákban jön, hanem hétköznapi csodákban. De adatik, és ma is adatik. És az egyház egész léte, az egyes hívő testvéreknek a megnyilvánulásai azt mutatják, hogy igenis az Isten szent lelke tart bennünket, és nem gunyorosan mondom, hanem tényleg alázattal, hogy olykor papjai ellenére dolgozik ez a lélek, és megtartja az egyházát, mert a Szentlélek az tulajdonképpen az egyház születésnapja is, a Szentlélek kitöltetése, és mi abban hiszünk, hogy addig van értelme az egyháznak, amíg ez a lélek működik benne. Amikor már nem működik, akkor az már nem egyház. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ez a lélek töltse meg a szavainkat, imádságainkat, életünket, mert a testünk maga is templommá lehet, hogyha ez a lélek tölti be, és két lábon járó templomok lehünk mindannyian, és vihetjük a saját családjainkba is mindenféle helyre, ahol nekünk lehetőségünk van megszólalni, akár igével, akár az ige tartalmát mondva, akár pedig a cselekedeteink által megélve azt a tanítást, amit a Szent Háromság Isten ránk bizott.
Megrendítő tanúságtétel volt. Nagyon szépen köszönöm, Püspök úr, a beszélgetést. Önnek nagyon gazdag, példaszerű életpályája van, amit a földi életben is elismertek, különböző kitüntetéseket kapott, amiből néhányat mondok csak, mert tényleg sok van. 2004-ben kapta meg a Károli Gáspár díjat, 2005-ben a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztjét, 2005-ben Debreceni Egyetemért emlékérmet és Gróf Mikó Imre emléklapot kapta meg. Kétszer kapta meg az évkönyve díjat 2008-ban, és 2021-től Debrecen város díszpolgára. Szívből gratulálunk ezekhez az elismerésekhez, és az Úristen további áldásait kérjük az életére, szolgálatára, gyülekezetére.
Nagyon szépen köszönöm, és áldott pünkösdre készülést kívánok, hogy az a lélemék, az egység lelke is tartson meg bennünket, minden keresztény felekezetet.
Soli Deo Gloria.
Dr. Fekete Károly református lelkésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével Miklódi Márta beszélgetett.